Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szombat délelőttön. Jó volt látni, hogy kicsit kisütött a nap. Nem tudom pontosan, hogy az Erdődi Peti gyerekei, az ikrek mennyi idősek?
7 évesek
lesznek áprilisban. A születésük utáni napon prédikáltam itt utoljára ebben egy gyülekezetben, szombatnapon. És mindig vágyott a szívem arra, hogy visszajöjjek ide, mert akkor egy nagyon különleges alkalom volt, mozgássérültek voltak itt közöttünk, és a bárányról és a sárkányról mondtam el a bibliai valóságot. És még egy párra emlékeztek is rá, ez nagyon jó, én úgy éreztem, hogy akkor, amikor arról hangzott az ige, hogy Isten a sántákat és csonkabonkánkat is a bárány mennyegzőjére várja, akkor az megérintette még azokat a szegény embereket is, pedig előtte a Bernát testvér telefonált nekem, hogy csak valami nagyon egyszerű dologról beszéljek, mondtam, hogy Jelenések könyvéről fog beszélni, mert annál egyszerűbb nincs is. Azóta voltam egyszer-kétszer gyülekezeten, nyári gyerektáboron, illetve egy búcsúztatón is voltam a közelmúltban itt. Nem tudom, hogy csak én vagyok-e olyan ember, aki gyakran úgy érzi, hogy fölösleges. Hogy fölösleges, amit csinálok, vagy szükségtelen vagyok, vagy elrontom azt is, amihez a legjobban értek. És hibákra tudok halmozni. Ez egy bírótól különösen rossz gondolat. De amikor úgy egyedül vagyok, akkor elgondolkozom, hogy csináltam-e jót egyáltalán. Nagyon érdekes megnyilatkozásai vannak a depressziónak. Van a mosolygós depresszió is. És vannak olyan emberek, akik ki sem tudnak kelni az ágyukból. Van, amikor úgy érzi az ember, hogy nem tud megbirkózni a problémákkal, még a legegyszerűbb dolgokról van is szó. És nem tudom, hogy kinek nem volt még olyan érzése, hogy én egy nagy csőttömeg vagyok. Van, amikor egészen pici dolgok is kiválthatják az emberből ezeket az érzéseket. És egyik legrosszabb fajtája ennek, mikor azon is gondolkozunk, hogy vajon Istennek szüksége van-e rám, szüksége van-e a munkámra, amit a gyülekezeten belül végzek. Van-e értelme bizottságolni? Értelmes-e az, amit például egy gyülekezeti bizottságban mondok? Vagy túlzottan, aprólékosan látunk dolgokat? Vagy egy gyülekezetben mennyiszer veszünk észre, hogy magamról beszélek, de ezt a gyülekezetet nem annyira ismerem, hogy mennyi probléma van a gyülekezetben, vagy hogy a cél fele haladunk-e egyáltalán. Vagy hogy fiataloknak mondom, hogy jó, jó párkapcsolat, az hogyan lehetne kialakítani. És minden próbálkozásom, amit ez irányba teszek, az kudarccal végződik. És nem normálisak a lányok, illetve a fiúk. És nincsen olyan, akivel érdemes volna egyáltalán párkapcsolatot létesíteni. Vagy hogy a gyerekeim mennyire törődnek velem. Új bekezdés. Van egy barátom, most már azt mondhatom, hogy barátom, aki az egyik gyerekemtől kaptam. És ez a fiatalember egyetemen oktatott, fizikából PhD-zett. És Ambrussal néha ő a fiam, a második, akitől van unokám is. Néha beszélgettünk arról, hogy vajon az evolúciót meg lehet-e cáfolni. És a gondolkozás módot. És ez a srác az a baj, nagyon okos, úgy érzem és úgy tudom is, hogy nálam sokkal értelmesebb valaki, magasabb intelligencia szinten meg, hát ami egy filozófiai doktorátushoz illik, az mind megvan neki. És akkor megkérdezte, hogy hajlandó volnék-e vele az evolúcióról beszélgetni. És mondtam neki, hogy miért ne, csak én nem vagyok olyan okos, meg nem egyetemen tanítok. Nem vagyok olyan okos, mint te, meg nem egyetemen tanítok. De megpróbálhatjuk azt megcsinálni, hogy bíróságosdit játszunk. És ugyanis a bíróságokon, hogyha van valami nehezebb ügy, általában számomra minden ügy szint nehéz, akkor szakértőket szoktam kirendelni. Ez lehet mezőgazdasági ügy, vagy építkezési ügy, vagy méztermeléssel kapcsolatos ügy, vagy állattenyésztéssel, vagy épületszerkezetekkel kapcsolatos, vagy írásszakértő. Egyikhez sem értek. Mondom, így vagyok az evolúcióval is. Nem értek az evolúcióhoz igazán. És mondtam, hogy én ilyenkor szakértőket szoktam kirendelni. És akkor a szakértők az összes kérdésemre válaszolnak. Természetesen először ehhez át kell, hogy lássam az ügyeket, és mindig el szoktam mondani, hogy hát óvodás, a szakértő is mikor megjelenik a tárgyaláson, hogy óvodás szinten tessék nekem elmagyarázni a dolgokat. Erre akkor jöttem rá, mikor 7 évvel ezelőtt itt voltam, hogyha nem tudom elmondani az én hitemet egy 10 éves gyerek szintjén, akkor nem ér semmit a hitem. Na minden esetre azt mondtam ennek a srácnak, fiatal ember egyébként, nálam jóval fiatalabb, hogy beszélgessünk az evolúcióról. Én ezt is leírtam neki, hogy nekem tripla nehéz dolgom van, mert én soha egyetlen egy pillanatra sem hittem az evolúcióban. És én keresztény családba születtem, a szüleim és a nagyszüleim is adventisták voltak, és nekem ez soha nem volt kérdés. Akkor föltette a kérdés, hogy te mennyire lehet téged megingatni, vagy mennyire hiszel te a hatnapos teremtésbe, hogy skálázzam be magamat 0-100%-ig. Hát mondom, hogy ha azt írom neked, hogy 100%-ig biztos vagyok, akkor nem fogsz velem levelezni. De minden esetre nagyon sok érdekes kérdést vetett föl. Én őszintén meg akartam, ez még folyamatban van ez a levelezés, meg akarom ismerni azokat a bizonyítékokat, amelyeket az evolúció hívők felhoznak. És nagyon érdekes gondolatokkal is találkoztam, sőt, szembesítettem olyan dolgokkal is, amiket én könyvből olvastam, nem tudom, biztos páran ismerik közöttetek Walt Brown-nak a Kezdetben című könyvét. Ez egy ilyen A4-es alakú színes könyv, és csoportosítva, összegezve tartalmazza képekkel, illusztrálva nagyon jó könyv, hogy mik azok a dolgok, amiknek ellentmondani látszik az evolúció tanítása. És akkor mondtam neki, hogy hát ezt én úgy alapnak tekintem, és ő azt mondta, hogy ezt le tudja tölteni, ő angolul is ugyanúgy beszél, mint magyarul, hát angolul megtalálta az interneten, és aztán írt hozzá egy három oldalas rezümét, hogy ez mekkora hülyeség ez az egész, és hogy mennyire nem helytállóak azok a bizonyítékokat, amelyeket Walt Brown felhoz. Beszélt, nagyon bonyolult szintekre mentünk le, fehérje szintre, meg atom szintre, meg kromoszóma szintre mentünk le, és akkor mondta, hogy a csimpánzoknak a kromoszómái a darabszámban legjobban hasonlítanak az ember kromoszómáira, és vannak az úgynevezett endogén retrovírusok, és ezeknek az a lényeg, hogy vannak olyan vírusok, amiknek saját DNS-ük nincsen, de a vírusok mindig hozzáépülnek valamihez. Egy gazda sejthez, vagy fehérjéhez, és vannak ezek az endogén retrovírusok, amelyek benne is maradnak a kromoszomákban, és hogyha ezek a szaporodáshoz szükséges sejteket érintik, akkor ezt tovább örökítik. És azt mondja, hogy hát a csimpánzoknak és az embereknek, hogy pontosan ugyanott vannak a kromoszómáikban ezeknek az endogén retrovírusoknak a lenyomatai, a DNS szakaszok, amikben ez nyomon érhető. Ez azt jelenti, hogy biztos, hogy közös ősnek kellett lennie a csimpánznak meg az embernek. Mit mondjak erre? Fogalmam sincs. Föltettem az Értelmes Tervezettség Facebook csoportba a kérdést, valami két hónappal ezelőtt, most kaptam egy olyan választ, akkor megkérdeznek valami szakembert ezzel kapcsolatban. És aztán elhangzott a szájából egy olyan mondat is, amikor én hát ugye az élet kezdetével kapcsolatban érdeklődtem tőle, hogy hát az evolúció tudománya az nem foglalkozik az életnek a kezdetével, az az abiogenezisnek a dolga, és ő ehhez nem ért. Ugyanúgy, ahogy nem értenek a geológiával foglalkozó szakemberek a kozmológiához, de attól még egyes alaptételek itt is, ott is megvannak, hát akkor ő nem válaszol azokra a kérdésekre, hogy akkor hogyan alakultak ki a fehérjék. Jól van. De elmagyarázta nekem, hogy az evolúciónak nincsen célja. Az evolúció lényegében tanulmányozza a különféle állatfajokat, a különböző létformákat, és figyeli azokat a változásokat, amelyek végbe mennek ezekben a fajokban, csoportokban, és azt figyelik meg, és ezért az evolúció tudománya nagyon jó, hogy mert csak bizonyítékokon alapul, erős és megdönthetetlen és hatalmas bizonyítékokon, hogy mindig, aki az adott populációban, aki vagy ami az adott populációban egy jó tulajdonsággal rendelkezik, azokból lesz aztán a legtöbb. És azok fognak győzni, és hosszú évezredek, évmilliók alatt ez a kiválasztódás oda vezethet, hogy hát változnak a fajok. Azt is elmondta nekem, hogy nem azt vizsgálják, hogy ez most jó-e, vagy nem jó-e. Mert bizonyos dolgokból a medve állatkák azok ellenállóbbak, mint az ember, és mert ők egy hatalmas bolygóval való ütközést is kibírnának, míg az ember biztos, hogy nem bírna ki. Vagy lehetséges, hogy bizonyos területeken élő embereknek vannak olyan génjeik, amikkel ki tudnak szűrni egy malária betegséget, amit más helyen élő emberek nem tudnak megtenni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz, hanem hogy mennek előre a dolgok, és kialakulnak. És mivel hű akarok lenni önmagamhoz, ezért meg akarom vizsgálni a bizonyítékokat. És amire azt mondta, hogy nagy és erős bizonyíték, például az endogén retrovírusok, ezt soha az életben nem hallottam. Egy napon keresztül mondogattam magamban, hogy ne felejtsem el a kifejezést. Akkor azt tehát amikor ilyen bizonyítékokra, és ugye a tudomány hogy fejlődik? Borzasztóan nagyon fejlődik a tudomány. Olyan dolgokról beszélnek, amik 20 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt is ismeretlenek voltak a számunkra. És amikor ezeket elkezdjük mérlegelni, akkor mondta, hogy ezek ilyen megdönthetetlen és hatalmas bizonyítékok, amelyek bizonyítják az evolúciónak a tényét, és lehet, hogy van Isten, de minden esetre az biztos, hogy evolúció által történtek a dolgok. És én azt gondolom, hogy emellett az ember mellett nem mehetek el úgy, hogy ne vizsgálja meg a bizonyítékait. És azt találtam mondani neki, azt, mert ugye a bizonyításnak a menetéről, hogy mi a fontos bizonyíték, mi a nem fontos bizonyíték, mi a perdöntő bizonyíték, mi az, amit az evolúció nem vesz figyelembe, például azt, azokat a tényeket, amelyek a fizikai valóságon túlmutatnak. Gondolok itt arra, hogy például a Biblia ír olyan lényekről, angyalokról is, akik a fizikai megismerhetőség határain túl vannak, és mégis befolyásolják az emberi életet. És azt mondtam nekik, hogy ezek a bizonyítékok, amiket felhozok, hogy az endogén retrovírusok, meg hogy a kromoszómák, és akkor az apasági perekben, ugye már 99,874 ezrelékre is azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy ő az apa. És mondom, hogy ezek a retrovírusok, ezek ott kezdődnek, hogy majdnem azonos a majomoknak, meg az embereknek a kromoszóma száma, de hogyha valamiben eltér, az egy akkora eltérés, hogy amik azután vannak bizonyítékok, azok alapján soha nem állapítanék meg apaságot. Tehát akkora nagy az eltérés az egyel magasabb szinten, hogy ami alatta van, azok már nem lehetnek jó bizonyítékok. És azon gondolkoztam, hogy milyen az én világnézetem. És azon gondolkoztam, hogy amikor azt érzem, hogy áldozat vagyok, hogy gyengébb vagyok, mint a másik, amikor irigykedem másokra, hogy hú, hát ez egy milyen deltás ember ott, akit a tévében láttam, és milyen erős. Én meg nem vagyok erős. Vagy a lányoknak mondom, hogy fú, ez a szupermodell, mennyire jól néz ki, és olyan jól tudja az arcát sminkelni, vagy olyan jó pózokba tud lenni, hogy mindenki fú, azt mondja, hogy fú, de nagyszerű ez az ember. Milyen jó volna, ha én is ilyen tökéletes volnék. Vagy mikor azt érzem, hogy lúzer vagyok. Fiatalok tudják, mit jelent lúzernek lenni, ugye? Az vesztes, örök vesztes, örök vesztes, csak ez egy modern kifejezés. Örök vesztes vagyok, akkor lényegében úgy érzem magam, hogy egy nagy evolúciós csőd vagyok. Tehát amikor teljesen elkeseredsz, amikor értéktelennek látod az életedet, mert az evolúció nem egyénekkel foglalkozik, hanem mindig nagy csoportokban gondolkozik. Tehát amikor úgy érzed, hogy nem vagy, nincsen életcélod, nem méltányolnak eléggé, hogy csak a jók győzhetnek, ez azt jelenti, hogy a te gondolkozásod egy evolúciós gondolkozás. Valahogy a kereszténységet is áthatja ez az evolúcionista gondolkozás, hogy akik olyan normális középosztálybeli emberek, akik jól viselkednek, akik azért úgy dolgoznak, és rendes emberek, na azok biztos, hogy üdvözülnek. Vagy akik egyre több szabályt tudnak betartani az Isten törvényéből, azoknak biztos, hogy örök életük van. De mi a helyzet a lúzerekkel? Mi a helyzet akkor, hogyha például az én alaptermészetem olyan, hogy én nem vagyok egy szorgalmas típusú ember? Mi van akkor, hogyha a kertemben sokkal több gaz nő ki, mint egy rendes ember kertjében? Van-e esélyem? Van-e esélyem az üdvösségre? Testvéreim, van egy jó hír. A világ nem evolúció által jött létre. Nem az erősebb győz. Nem. Nem az erősebb győz. Nem a szebb győz. Nem az okosabb győz. Olvasnék egy verset nektek, jó? És még meg is foglak énekeltetni benneteket. Turmezei Erzsébet fordította azt a verset, hogy hét jó tanács. Hidd el, az egész házban nem akad ügyefogyottabb, alkalmatlanabb, haszontalanabb nálad. Nem mondd el senkinek, de Isten előtt vállalt. és vallja gyermeki módon a szívet. Mert így van, ne feledd egy percre sem. Szolgálj, segíts mindenkit szívesen, mint mindenek szolgálja. Sosetétlen, csendesen, mosolyogva, észrevétlen. De te másoktól ugyanezt ne várd. Ha megvetnek, ha senki meg se lát, ha mindenből kifelejtenek, természetes. Várhatsz-e egyebet, ha mélyen hiszed, hogy más nem jár neked? Amilyen vagy, mindennel be kell érned. Hisz ha kevesebb is a legkevesebbnél, akkor is több, mint amit érdemelnél. Mindez a te kötelességed, figyelj, hogy mi a többi és hogy végzi el, azon soha meg ne botolj, akadj, hisz a ház vezetője nem te vagy. Itt a többi mond és tesz. Legyen bármi, igyekezzél mindig jóra magyarázni. S ha úgy találod, szeretetlenek a többiek, kurtán bánnak veled, hidd el, rossz szándék nem vezeti őket, csak a sátán órálkodik körötted, hogy törbe ejtsen téged, és elfeledtes önön szegénységed, járd túl az eszén. És mások méregetését abba hagyva, fordíts szemed gyorsan Jézusra. Szívedbe akkor csend száll és alázat. Így töltheti be békesség a házat. Mennyire vagy te fontos Istennek? Mennyire vagyok fontos Istennek? Mennyiben függ ez az én saját megítélésemtől, hogy én mennyire vagyok fontos Istennek? Hogyha én magamat gyengének látom, meg kicsinek, meg haszontalannak, akkor az Isten is úgy lát engem, mint kicsi, értéktelen és haszontalan valaki. Gondoljatok Gedeon történetére. Gedeon egy félős ember volt. Nem, el akarta ejteni, úgy inkább bement egy csűrbe, ahol a szemébe csomó por, meg minden szállt, hogy csépelgessen. És akkor elmondta, hogy legkisebb törzs, meg hogy én mit csinálhatnék. De azt mondta az Úr angyala, hogy üdv neked, erős férfiú. Nem úgy látta az Isten Gedeont, ahogy saját magát látta, hanem úgy látta Isten Gedeont, mint aki, hogyha megfogja az Isten kezét, akkor a midianitákat, akik tízezres nagyságrendben voltak, 300 emberrel, kis csörömpöléssel, meg trombitálással le tudja győzni. És le tudta győzni. Érvényesült az evolúciós szabály. Sokszor érvényesült. Sokszor az erősebb győzött. De amikor az Istennek átadta azt, Gedeon, amilyen volt, akkor nem az erős, és nem a sokaság győzött, hanem az Istennek az ereje. Még egy verset felolvasok nektek. Ez egy világi költő, ismert világi költő. Mennyire vagy te fontos Istennek? Az a címe a versnek, hogy Zsoltár férfi hangra, Babits Mihály. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit busulsz? A csillagok örök forgása neked forog, és hozzád szól, és rád tartozik. érted van, minden bűnös dolog. Minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nekem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet, s tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind te neked, és kinek kevert sorsokat, és örömöt, és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked, és kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát, s hogy bűn és gyász egysúlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, ínséget, háborút, mindent a te lelkedre mért, öltönygyanánt. Úgy van, eonok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fut a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod és csillagod tükrében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat. Adamant az a világ legkeményebb dolga. Testvérem, nem volt evolúció. Hát nyisd ki a Szentírást, mert lapozod a Jelenések könyvéhez, mert lapozod oda a 14. fejezet, ez egy jó Biblia, rögtön ott nyílt ki. És azt mondja az első angyal üzenete, a 6. és 7. verset olvasom. És láttam egy angyalt, aki az ég közepén repült, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Tehát a végidején, azaz, hogy ma, az Isten azt a jó hírt küldi neked, hogy te nem a véletlenek harcának a terméke vagy, hogy nem egy bonyolult evolúciós folyamat végén vagy közepén vagy. Nem a céltalanság határozza meg a te életedet, hanem van valaki, aki megalkotott. Van valaki, akitől függ a sorsod. És az, akitől függ a sorsom, mindenkinél nagyobb figyelmet érdemel. Ezért félem az Istent. Nem félek tőle, hanem tudom, hogy a kezébe van a jövőm. Hogy ő megalkotott engem. És a világ megalapítása előtt már tudott rólam. És amikor megalkotta a világot, és miután a bűn a földre betört, és kialakult az uralmi rendszer, amiben te lúzer vagy. Vagy pedig kialakult az a rendszer, amiben te vagy a győztes, vagy vadász vagy. Mert kétféle ember van, vannak a lúzerek, és vannak a vadászok. A vadászok mindig győznek, az erősek, akik kihasználják a másikat. De ez a sztori arról szól, hogy a bárány, a védekezésre képtelen bárány legyőzi a sárkányt. Ez a történet arról szól, hogy a történelemnek van egy menete. És a történelem nem a nagy végtelenségbe rohan, hanem abba az újjáteremtett világba torkolik bele, amiben a szeretet uralma kizárólagos. Itt volt egy pár hónapja közöttetek Rábai Szabolcs, úgy tudom, és a szabbatizmusról beszélt, ha túl tudom. Ha nem tudjátok, hogy mi az, hogy szabbatizmus, megismétlem. Pál apostol a zsidókhoz írt levélben írja a 4. rész 9. versében, hogy Istennek hátra van még a nyugalma. A károli fordítás nem ezt hozza, hanem azt mondja, hogy megvan a szombatja még az Isten népének. Zsidókhoz írt levél 4. rész 9. versében, olvassuk ezt. Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Ezt mindig úgy értékeljük, hogy na, hogy ez a legnagyobb érv, egyik legnagyobb érv, ami a szombat mellett szól. De más fordítások, amik nem kevésbé helyesek, mint ez a fordítás, azt írják, hogy még hátra van Isten népének egy új nyugalom. Mi az, ami nekünk még hátra van? Ez az Istennek a nyugalma. A mennyországnak a nyugalma. És hogyha az Isten országába akarok eljutni, ez ugyanaz a nyugalom, itt használja ezt a furcsa szót, ami csak egyszer fordul elő a Szentírásban, hogy megvan a szombatja az Isten népének, vagy még hátra van az Isten nyugalma, hogy szabbatizmus. Nincs több ilyen szó a szabbat, ezt elég jól értjük, nem a fülünk? Az izmus az azt jelenti, hogy hát valamilyen rendszer, vagy organizmus, valami egység, az Istennek a békessége. Az Istennek a békessége még hátra van. És ez ugyanaz a békesség, ami kezdetben a teremtéskor, amikor Isten azt mondta, hogy minden jó megvolt. Az Isten országának ez az állapota. A szombat. A szombati nyugalom és békesség az Isten országának ez az állapota. Ebbe akar engem elvinni az Isten. Ez a történelemnek a célja, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit, a bűn munkáit lerontsa, és visszahelyezze abba a nyugalomba, amiből Sátán engem kivett. Hogyha Lukács evangéliumához lapozunk, Lukács evangélium a második részében azt olvassuk, legyen egy kis karácsonyi történet is ebben az egészben, hogy amikor az ősszel kint levő pásztoroknak megjelentek az Úr angyalai, akik a bölcseket csillagként vezették, akkor egy hatalmas énekkar alakult ki. Mert amikor a legjobb történetek történnek, akkor mindig énekel valaki. Akkor hárfázik, és zeng, és a Mózesnek az énekét, és a báránynak az énekét zengi, és az Isten is énekel. Amikor megszületett a földre Jézus, valamikor egy őszi napon, kevesebb, mint 2000 évvel ezelőtt, akkor azt mondták az angyalok, hogy dicsőség a magasságos mennyben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Dicsőség az Istennek. Szabbatizmus. A szombat. Az a rendszer, ami azért működött, mert mindenki azt tette, amit az Isten kimondott. Az Isten szava volt a mérvadó, ezért volt harmónia és békesség. Dicsőség az Istennek, és békesség a földön. Békesség a földön, hogy ne a farkasok győzzenek, ne a sárkány győzzön, hanem a bárányok. Az, akikről a világ azt gondolja, hogy vesztesek. Mert ezek a vesztesek, az az én, nem akarok győzni a saját erőmből, hanem a gyengeségemmel dicsekszek. Azzal, hogy még egy ilyen lúzernek is tud az Isten örök életet adni. Egy született vesztesnek, aki egyedül érzi magát, az Isten békességet ad. Az Isten felkínálja a mennyország nyugalmát. Én erre minden héten visszaemlékszem. Amikor szombat van, arra gondolok, hogy az Isten a szombatot azért adta az első emberpárnak, nehogy elfelejtsék, hogy ők a menny részesei. Én a menny részese vagyok. Erre emlékezem a mai napon is. Arra emlékezem, hogy az Isten az erős. És ő az, aki győz, de nem olyan karddal, nem olyan fegyverekkel, mint amit a háborúban használnak. Mert Isten az emberek felé jó akarattal van. Még az ügyetlenek felé is jó akarattal van. Még azok felé is, akik egyáltalán nem emelkednek ki, legfeljebb csak a bűneikkel mások közül. Dicsőség az Istennek. Szabbatizmus a mennyben. Szabbatizmus a földön. És jó akarattal van az Isten. Nem az erősebb, nem a mohóbb győz.